Üdvözöljük a HVG könyvek tömörített tudástárban, ahol a vezetés és üzleti stratégia, sales és marketing innovációk, valamint HR legfrissebb és legfontosabb eszmét szedtük csokorba, olvasmányos és könnyen emészthető formában. Dőljön hátra, és hagyja, hogy inspiráljuk új gondolatokkal és perspektívákkal. Chris Wass, tárgyalj úgy, mintha az életed múlna rajta. Szeretne jobban tárgyalni, de nem tudja, hol kezdje. Itt az egyik legjobb tárgyalási kézikönyv, amelyet valaha írtak. Elmagyarázza, hogyan kell profiként tárgyalni a mindennapi életben, valamint a nagy téttel bíró helyzetekben. Fejlessze tárgyalási készségeit, tanulja meg az FBI technikáit és azok használatát. A szerző Christopher Chris Wass, az FBI egykori túsztárgyalója, jól ismert író, a The Black Swan Group tanácsadó cég alapítója. A legnevesebb egyetemeken tanított, mivel a tárgyalási készségek mestere. Kinek és miért érdemes elolvasnia ezt a könyvet? Mindig készen kell állnunk a tárgyalásokra, mert az életben elég gyakran adódnak ilyen helyzetek. Szinte mindig tárgyalni kell, amikor valami értékeset vásárolunk, például lakást, autót, de akkor is, amikor a munkáltatónkkal beszélünk a fizetésünkről. Emellett arra is szükség lehet, hogy a partnerünket győzzük meg. A Tárgyalj úgy, mintha az életed múlna rajta című könyvet tehát érdemes elolvasni, ha minden ilyen szituációból győztesen akar kikerülni. Aki meg akarja tanulni a tárgyalás művészetét, annak nem érdemes kihagyni. Egyrészt segíteni fog abban, hogy jobban értse mind a többiek motivációit, mind a sajátjait. Másrészt izgalmas olvasmány a túszejtő sztorik és más életrajzi adalékok miatt, amik példaként szolgálnak Wass nézeteinek igazolásához. A történetek jól illusztrálják, hogy akkor jár el helyesen, ha az embert nem csak racionális lényként veszi számításba. Miközben logikus úton, érvekkel közelítünk a döntés felé, magát a döntéshozatalt az érzelmek vezérlik. Chris Wass. Rövid összefoglaló. Wass az FBI túsztárgyalójaként szerzett, széleskörű tapasztalataira támaszkodva nyújt betekintést a szakmába, és gyakorlati tanácsokkal lát el, hogy a legnehezebb körülmények között is elérjük, amit akarunk. A könyv szerint az empátia és az aktív hallgatás kulcsfontosságú a tárgyalások során. Azzal, hogy megérti a másik fél álláspontját, és megmutatja, hogy valóban törődik az igényeivel és aggodalmaival, bizalmat ébreszt, és közös nevezőre juthat vele, még a legvitatottabb helyzetekben is. Wass emellett hangsúlyozza, hogy a tárgyalást érdemes inkább probléma megoldásként megvalósítani, mint sem olyan versengésként, ahol a másikra megsemmisítő vereséget mérhet. Eredményesebb meggyőzni őt a saját világában, taktikai empátia révén. A szerző elárulja a 9 legfontosabb alapelvet, amelyek segítségével hatékonyan tárgyalhatunk különböző helyzetekben. A könyvben az a legjobb, hogy gyakorlatias meglátásait hasznosíthatjuk a mindennapokban bármelyik átlagos tárgyaláson. Wass bizonyítja, hogy a válsághelyzetekben szerzett tapasztalataira hétköznapi körülmények között is hagyatkozhat. Természetesen nem mindegy, hogy egy felfegyverzett bűnözővel beszélünk-e, aki kést tart a túsz torkán, vagy egy gyerekkel, aki sír és nem hajlandó lefeküdni. De mindkét esetben arról van szó, hogy megpróbálunk meggyőzni egy embert, hogy tegyen vagy ne tegyen valamit, vagyis tárgyalásokat folytatunk. És bár meglepő lehet, ezeknek a szabályai a körülményektől függetlenül mindig ugyanazok, és minden ugyanazokon az alapvető tárgyalási készségeken múlik. Ki irányít a beszélgetésben? Aki hallgat, vagy aki beszél? Természetesen az, aki hallgat. Mégpedig azért, mert a beszélő információt árul el, a hallgató pedig, ha jól képzett, a saját céljainak megfelelően alakítja a beszélgetés menetét, a saját igájába hajtja a beszélő energiáját. Chris Wass. Összefoglaló. Az új szabályok. Hogyan győzze meg az embereket? A válasz egyszerű. Kezdjen el tárgyalni. A hatékony tárgyalás azt jelenti, hogy felmér valakit, befolyásolja, ahogyan ő felméri önt és önmagát, és a tudását felhasználja arra, hogy elérje a célját. A megfelelő kontextus megteremtésével elérheti a kívánt reakciót. A tárgyalás célja az információgyűjtés és a viselkedés befolyásolása, és szinte minden olyan interakcióra kiterjed, ahol valaki szeretne valamit a másiktól. Tükrözzön. Hogyan lehet gyorsan kapcsolatot teremteni? A hallgatás a kommunikáció egyik legfontosabb eszköze. Ez nem is olyan egyszerű, mint amilyennek hangzik. A legtöbb tárgyaló annyira el van foglalva az érveivel, hogy nem hallgatja meg figyelmesen a másikat. Ez megszakítja a kapcsolatot a felek között, és a másik frusztrált lesz, mert nincsenek rá tekintettel. A meghallgatás célja, hogy a másik eléggé biztonságban érezze magát ahhoz, hogy kifejezze, amit szeretne, és a tárgyalópartnerek megteremtsék a kellő bizalmat ahhoz, hogy a valódi beszélgetés elkezdődhessen. Chris Voss a Tárgyalj úgy, mintha az életed múlna rajta című könyvében nagyszerű taktikát dolgozott ki. Megismétli az utolsó három szót, amivel a másik befejezte a mondatát. Így könnyebb elérni azt a pozitív lelkiállapotot, ami hozzájárul az együttműködéshez, és megtalálni a felmerülő problémák megoldását. Ezt az eljárást tükrözésnek hívják. Az egyik személy utánozza a másikat, hogy megfelelő légkört teremtsen a tárgyaláshoz. Richard Wiseman, pszichológus, két pincércsoporton végzett tanulmánya arra a következtetésre jutott, hogy a tükrözéssel élő pincérek átlagos borravalója 70%-kal több, mint azoké, akik a pozitív megerősítést választják. Nem az számít, hogy mit mond, hanem az, hogy hogyan mondja azt, ami egy tárgyalás kontextusában jelentőséggel bír. Az önhangja a legnagyobb érték, a hangszín sokat számít. Ahhoz, hogy hatékony legyen, pozitív, játékos hangot kell megütnie. Maradjon bíztató és nyugodt. Az emberek pozitív lelkiállapotban gyorsabban gondolkodnak, nyitottabbak a probléma megoldásra és az együttműködésre. Ha azonban a helyzet nagyobb professzionalizmust igényel, például egy szerződéstárgyaláson, Voss azt javasolja, hogy használja a késő esti rádiós DJ hangot. Ez a lágy, békésen ereszkedő, lassú beszédre utal. Eredményessége annak köszönhető, hogyha a mondat végén leviszi a hangsúlyt, ezzel azt üzeni, hogy a közlése késztény, vagyis kézben tartja a dolgokat. Ha úgy közelítünk egy tárgyaláshoz, hogy bizonyára a másik is úgy gondolkodik, mint mi, hibát követünk el. Ez nem empátia, ez kivetítés. Chris Voss. Ne érezze át a fájdalmukat, címkézze fel az érzelmeiket. Hogyan ébresszen bizalmat taktikai empátiával? Gyakran halljuk vissza a tárgyalóktól, hogy válasszuk el az embereket a problémától, de ez rettentő nehéz, ha az érzelmeik jelentik a problémát. Itt jön a képbe a taktikai empátia. Azt jelenti, hogy beleképzeli magát a másik helyzetébe, felismeri a nézőpontját, és ezt meg is fogalmazza. Az érzések megértése abban a pillanatban segíthet befolyásolni az összes következő pillanatot. Értse meg, hogyan érvényesítheti akaratát azáltal, hogy valakinek az érzelmeit megfigyeli és elismeri. Az ellenfél érzelmeinek címkézésével vagy azonosításával kifejezésre juttatja a másik számára, hogy megérti a helyzetét. A címkézés az egyik leghasznosabb módszer, segít rálátni a viselkedést irányító tényezőkre. Első lépése a másik személy érzelmi állapotának felfedezése, általában szavainak, hangnemének és testbeszédének vizsgálatával. Miután azonosította az érzelmet, az a következő lépés, hogy hangosan felcímkézi. Úgy tűnik, mintha, vagy úgy hangzik, mintha, vagy úgy néz ki, mintha. Ilyenkor ne használja az ént, amely az önérdeket hangsúlyozza. A címkézés utolsó lépése a csend és a hallgatás. óvakodjon az igentől, uralkodjon a nemen. Hogyan generáljon lendületet és tegye biztonságossá a valódi tét feltárását? Ez a nem erejét hangsúlyozza. Mit érez, amikor egy nemet hall? A legtöbb ember azt gondolja, hogy ezzel véget ér a tárgyalás. Az igen túszai vagyunk, írja Chris Voss. De könyvében bebizonyítja, hogy érdemes eljuttatni a tárgyaló felet a nem kimondásáig, mert ez lehetőséget ad arra, hogy tisztázza, mit akar. Ez segít megkönnyebbülni. Végül talán beadja a derekát, és igent mond. A nem tehát kudarcnak tűnhet, de olyan válasz lehet, amely megnyitja az előrevezető utat. A jó munkakapcsolat kialakításának leggyorsabb és leghatékonyabb módja, ha elismerjük, elfogadjuk a negatív érzelmeket. Chris Voss. A két szó, amely azonnal átalakít minden tárgyalást. Hogyan kapjon engedélyt a meggyőzésre? Két szót minden tárgyalónak hallania kell. Így van. Ez a nyerő stratégia minden tárgyaláson. Lényegében a tükrözés gondolatára épít. Paradox módon a másik fél aggályainak összegzése és megismétlése a leghatékonyabb módja annak, hogy majd rávegye őt arra, hogy az önfejével gondolkodjon. Voss úgy véli, hogy egy egyszerű és világos üzenet, például az így van, legtöbbször fordulópont vagy áttörés a tárgyalás során. Aki ezt kimondja, jelzi felénk, hogy adott a közös hullámhossz. Innentől könnyebb hatni a másikra. Ha megkapja az így van reakciót, láthatóan működik a taktikai empátia, hiszen úgy érzik, érti a problémáikat. Az igazad van, ezzel szemben leszerelésnek, lekoptatásnak számíthat, akár egy színlelt igen. Továbbá nem arra van szükség, hogy a másik az ön igazságaként ismerje el, amit mond neki. Voss azt javasolja, hogy az így vanhoz a másik nézeteinek és helyzetének az összefoglalásával jusson el, címkézve az érzelmeit és átfogalmazva az állításait. Így a másik biztonságban tudja magát, és úgy éli meg, ő irányít. Lelki állapota hozzá fog járulni ahhoz, hogy együttműködő legyen, és azt tegye, amit ön szeretne. Hajlítsa meg a valóságot. Hogyan legyen méltányos? Mindannyian hallottuk már a fair szót, de nem feltétlenül vagyunk tisztában azzal, hogyan használjuk a tárgyalásokon. Tárgyaláskor néha bedobják a méltányosság bombát, hogy kizökkentsenek, ezért célra vezető megismerni a szó hatásmechanizmusait. Háromféleképpen használjuk. Első, a védekező hang nem. Csak méltányos árat akarunk. Ilyenkor az irracionális engedmény helyett szerencsésebb a bocsánatkérés. Azután ajánlja fel, hogy a partnerrel közösen rekonstruálják, hogy a tárgyalás melyik ponton vált méltánytalanná. Vesse fel, hogy így helyrehozhatják a dolgot. Második, aljas kis szúrás. Mi méltányos ajánlatot tettünk. Ebben a helyzetben címkézze fel a tárgyalófél állítását. Úgy tűnik, készen áll arra, hogy bizonyítékokat mutasson be ennek alátámasztására. Harmadik, a pozitív hang nem. Szeretném, ha úgy érezni, mindig méltányosan bánok önnel, úgyhogy nyugodtan szóljon bármikor, ha úgy érzi, nem ez a helyzet, és orvosoljuk a problémát. Ilyenkor a veszteség kerülésre appelláljon. Az emberek általában nagyobb kockázatot vállalnak a veszteség elkerülése kedvéért, mint a nyereség elérése érdekében. Ahhoz, hogy valódi befolyást szerezzen egy kemény tárgyaláson, meg kell győznie a másik felet, hogy van veszteni valója, ha az üzlet meghiúsul. Amikor döntéshozatalról van szó, az emberekről mindig kiderül, hogy irracionálisak és érzelmesek. A valóság meghajlítására szolgáló lépések. Első, rögzítse az érzelmeit. A másik fél valóság érzékelésének meghajlítását az empátia alapjaival kell kezdenie. Képesnek kell lennie a másik félelmeinek felismerésére és arra, hogy jelezze felé, azonosította a félelmeit. Azzal, hogy lehorgonyozza, rögzíti a másik fél érzelmeit, a veszteségre való felkészülés során erősíti a veszteségtől való idegenkedését, így ő azonnal megragadja a lehetőséget, hogy elkerülje a veszteséget. Második. Engedje a másikat előre. Elsőnek lenni nem feltétlenül a legjobb dolog, ha az árról kell tárgyalni. Hagyja, hogy a másik fél jelölje ki a tárgyalás irányát. Így szerencséje is lehet. Voss például többször tapasztalta, hogy a másik fél első ajánlata magasabb volt, mint az általa elképzelt végösszeg. Ha ő ment volna előre, akkor beleegyeztek volna, ő pedig talán a győztes átkával távozik. Ennek azonban ellenhatása is lehet. Fel kell készülnie arra, hogy ellenálljon az első ajánlatnak. Ha a másik fél kemény, előfordulhat, hogy a végén csak elferdíti az ön valóságérzékelését. Harmadik. Adjon meg egy tartományt. Jelöljön ki egy intervallumot, hiteles hivatkozásokkal alátámasztva az állítását. Például ahelyett, hogy azt mondaná, hogy 110 000 dollárt érek, mondja azt, hogy a legjobb helyeken, mint például az Acme Corp, a hasonló munkakörben dolgozók 130 000 és 170 000 dollár között keresnek. Ezzel egyértelművé válik az ön álláspontja anélkül, hogy a másik fél védekezni kényszerülne. Negyedik. Térjen át a nem pénzbeli feltételekre. Tegye észszerűvé az ajánlatát azzal, hogy olyan dolgokat ajánl fel, amelyek önnek nem fontosak, de a másiknak azok lehetnek. Az önbecsülés, a státusz, az autonómia szükséglete gyakran perdöntőbb, mint a pénzügyi jellegű igények. Vagy, ha az árajánlatuk alacsony, kérhet olyan dolgokat, amelyek önnek fontosabbak, mint nekik. Például Vass egyik üzletfele, a Memphis-i ügyvédi kamara, felajánlotta, hogy a folyóirat a címlapjára kerülhet, így árengedményt adott nekik. Ami Vass számára jó reklámnak számított, a kamarának nem jelentett pluszköltséget. Ötödik. Amikor számokat említ, használjon páratlanokat. A nullára végződő számok inkább körülbelülinek, becsültnek tűnnek, amelyekről könnyen lebeszélhetik önt. De minden olyan tetszőleges szám, ami nem kerekített, mint mondjuk 78 435 dollár, olyan benyomást kelt, mintha átgondolt számítás eredménye lenne. Hatodik. Lepje meg a másik felet. Nagy lelkű hangulatba hozhatja, ha egy extrém horgonyt vet ki, más szóval egy nehezen vállalható tárgyalási keretet rögzít. Majd miután a másik egyértelműen elutasította azt, felajánl neki egy meglepetés ajándékot. Ilyen volt például az egyiptomi elnök váratlan beszéde Izraelben, amikor a 70-es évek béketárgyalásai zajlottak. Ezekkel a módszerekkel próbálja meg a valóságot a maga javára hajlítani. Használja ezeket a taktikákat, hogy jobb tárgyaló legyen. A pszichoterápiás kutatások szerint, ha valaki érzi, hogy odafigyelnek rá, akkor ő is jobban odafigyel saját magára, és hajlandó nyíltan átértékelni és tisztázni saját gondolatait és érzéseit. Chris Voss. Teremtse meg az irányítás illúzióját. A kérdések kalibrálása lehetővé teszi, hogy a konfliktus helyzetet együttműködéssé alakítsa. A sikeres tárgyalás azt jelenti, hogy a tárgyaló partnerét ráveszi arra, hogy elvégezze a munkát ön helyett, és maga javasoljon megoldást. Így azt az érzést kelti benne, hogy ő kontrollál, holott önmozgatja a szálakat. Nyitott kérdésekkel mentesíti a párbeszédet az agressziótól, és lehetővé teszi, hogy ötleteit tolakodás nélkül mutassa be. A nyitott kérdések használatának további előnye, hogy nem tartalmaznak olyan határozott kijelentéseket, amelyek támadás célpontjává válhatnak. Ehelyett arra használhatók, hogy ön jobban kifejtse az álláspontját az ellenfelének. Ha egy lehetetlennek tűnő követelést fogalmaznak meg, a hogyan kellene ezt megtennem kérdéssel azonnal elérheti, hogy az ön nézőpontjából lássák a dolgokat, miközben a stratégiát, amivel a probléma megoldásához közelítenek, a sajátjuknak érzik. Wass azt javasolja, hogy a tárgyalás során minél korábban és minél gyakrabban használjon nyitott kérdéseket. A hogyant részesítse előnyben, például a miérttel szemben, ami gyakran védekezést vált ki, így nem feltétlenül visz előre. Néhány kérdés, amelyet szinte minden tárgyalási helyzetben használhat. Mi az, ami fontos önnek? Hogyan tudok segíteni abban, hogy ez számunkra jobb legyen? Hogyan kellene ezt megtennem? Hogyan jutottunk el ez a problémához? Mit szeretne, hogyan járjak el? Mit szeretnénk elérni? Mi az, ami ilyen helyzetbe hozott minket? Kerülje az olyan kérdéseket, amelyekre egy igennel vagy egy apró információval lehet válaszolni. Garantált végrehajtás. Hogyan lehet kiszúrni a hazugokat? A garantált végrehajtás többek között a hazugságok felderítéséről szól. Tárgyalóként nem csak a megállapodás elérése a feladata, hanem az is, hogy megbizonyosodjon róla, végre fogják hajtani azt, amiben megállapodtak. Az igen nem ér semmit, amíg nem kap választ a hogyanra. A sikeres tárgyalás feltételeinek meghatározása a tárgyaló partnerével kulcsfontosságú. Amint az korábban már szóba került, a nyitott kérdések kiváló eszközök ahhoz, hogy ellenfelét kényszerű empátiára ösztönözze, és megoldja ön helyett a dilemmát. Wass a következő nyitott kérdések használatát javasolja. Honnan fogjuk tudni, hogy jó úton haladunk? Hogyan fogjuk kezelni a dolgokat, ha letérünk az útról? Ahhoz, hogy a tárgyalás a gyakorlatban is sikeres legyen, meg kell győződnie arról, hogy megértette az ellenfél kapcsolatrendszerét is, pontosabban a csapata összes tagjának motivációit. Az eredmény a csapat bármelyik tagját érintheti úgy, hogy ellenálljon a megállapodásnak, és ez később problémát okozhat. Ezért Wass itt is ajánl néhány kérdést, amit feltehet az ellenfelének, hogy mielőtt megállapodásra jutna, megbizonyosodjon arról, hogy mindenki egyetért. Hogyan érinti ez a többieket? Mennyire elkötelezett a csapat többi tagja? Hogyan juttatjuk el a megfelelő anyagot a megfelelő emberekhez? A gondosan megválasztott, nyitott kérdések sora mellett Wass további eszközöket javasol ahhoz, hogy a tárgyalás a kívánt irányba haladjon. A kommunikáció során figyelembe kell venni a következő szabályokat. A 7-38-55-ös szabály szerint az üzenet 7%-a szavakból, 38%-a a hangszínből, 55%-a pedig a testbeszédből és az arckifejezésből származik. Egyrészt tehát ne csak a szavakra figyeljünk, másrészt vegyük észre, hogy a hanghordozás, a nonverbális jelek és a szavak mikor nincsenek összhangban. Utóbbi bizonytalanságra vagy hazugságra utal. A 3-as szabály szerint a másik félnek a beszélgetés folyamán 3-szor kell beleegyeznie ugyanabba a dologba. Wass szerint ezt többféle taktikával érdemes elérni, hogy ne váljunk beragadt lemezzé. Előnye, hogy a számunkra kívánatos dinamika erejét meg-háromszorozzuk. Célja a feltárás, mert nehéz újra és újra hazudni, meggyőződést színlelni. A Pinocchio effektus szerint a hazugok átlagosan több szót használnak, bonyolultabb mondatokban társalognak, és sokkal többször szerepeltetik a harmadik személyű névmásokat. Róla, róluk, valakiről és valakikről beszélnek az én helyett, hogy távolságot tartsanak saját maguk és a hazugságuk között. Az üzletkötés művészete, hogy addig koncentráljunk, amíg az üzlet meg nem köttetik. Minden tárgyalás, minden beszélgetés, az élet minden pillanata apró konfliktusok sorozata, amelyek, ha jól kezeljük őket, kreatív szépséggé nemesülhetnek. Chris Wass. Kemény alkudozás. Hogyan érheti el a kívánt árat? Hogyan alkudozzon olyan emberekkel, akik a tárgyalás szakértői? Ha úgy érzi, hogy kemény alkuba rángatják, átkapcsolhat a nem pénzbeli kérdésekre. Ha Ha például egy üzletet próbál megkötni, választhat bátorító hangnemet, és javasolhatja, hogy tegyük félre egy pillanatra az árat, és beszéljünk arról, hogy mitől lenne ez egy jó üzlet. Vagy mit tudna még felajánlani, hogy ez egy jó ár legyen a számomra? Szorult helyzetben ki kell mozdítani a másik felet a gondolkodás módjából. Ha a versenytársaitól próbál elnyerni egy üzletet, dobjon be olyan kijelentéseket, mint például a szolgáltatója nagyszerűnek tűnik. Hogyan dönthetne akkor amellett, hogy velem kössön üzletet? Ezután a beszélgetés nagyobb eséllyel szól majd arról, miért érdemes önnel dolgozni. Adott esetben az én szó használata is megelőzheti a konfrontációt. Ha például azt mondja, hogy sajnálom, hogy ez nekem nem működik, az én szó visszatereli a másik fél figyelmét önre. Nem utassa magát a rászorulónak. Azt se feledje, hogy soha nem a szemben ülő személy a probléma, hanem a helyzet. Tartsa szem előtt a szabályt. Ne úgy bánjunk másokkal, ahogy mi is szeretnénk, hogy velünk bánjanak, hanem úgy bánjunk velük, ahogy velük szükséges. Ehhez célszerű meghatározni a partner domináns tárgyalási stílusát. Minden az ember megértésén múlik. Wass három különböző tárgyalási stílusról beszél. Az elemzőről, a határozottról és az alkalmazkodóról. Nem árt tudatosítani, hogy ön ennek megfelelően melyik típusba sorolható. Elemző. Domináns optimalizálási stratégiája a megfelelő megoldás elérése. Nem számít, mennyi időbe telik. Határozott. A lehető leggyorsabban akarja elintézni a dolgokat. Alkalmazkodó. A legfontosabb optimalizálási funkciója a kapcsolatépítés és a baráti megbeszélések. Az Ackerman modell. Wass részletesen beszél az Ackerman modellről. Az ellenajánlatokból származó megtérülés maximalizálását célozza. Ez egy 6 lépésből álló folyamat, amelyet a következő sorrendben kell követnie. Első lépés. Határozza meg a kívánt árat, a cél árat. Második lépés. Az első ajánlat legyen a célár 65%-a. Harmadik lépés. Kalkuláljon 3 csökkenő mértékű emeléssel, 85, 95 és 100%-ra. Negyedik lépés. Használja az empátiáját és a nemetmondás különböző módjait a tárgyalások ösztönzésére. Ennek a bátorításnak segítenie kell a másik személyt az ellenajánlat megtételében, amelyet érdemes megfontolni, mielőtt növelné ajánlatát. Ötödik lépés. A végső összeg kiszámításakor használjon pontos, nem kerek számokat, például 38 000 dollár helyett mondjuk 37 893 dollárt. Ez hitelességet és súlyt ad a számnak. Hatodik lépés. A végső számnál dobjon be egy nem pénzügyi jellegű elemet, hogy kijelölje a határait. Mielőtt nekivágna a tárgyalásnak, gondosan készítse el az Ackerman tervet. Ez ideális esetben segíteni fog abban, hogy az alku létrejöjjön, és megakadályozza, hogy a másik fél megpróbálja feltornázni az alkut a maximális értékre. De közben azért ne feledkezzen meg arról, hogy nem számok ülnek egymással szemben. A saját nevünk használata is megteremti a kikényszerített empátia dinamikáját. Magyarán szólva, a másik fél konkrét személyként lát majd bennünket. Chris Wass. A fekete hattyú megtalálása. A fekete hattyú elmélete szerint olyan dolgok történhetnek meg, amelyeket korábban lehetetlennek hitt, vagy nem is gondolt rájuk. Ez a tudás segít abban, hogy megváltoztassa a helyzet kimenetelét. Ha a fekete hattyú fészke felé tart a tárgyalás során, akkor olyan információk közelébe jutott, amik ritka értéket képviselnek. Ha ezeket felfedi, mindent megváltoztatnak. Hogyan találja meg a fekete hattyút? Első, legyen nyitott és rugalmas. Második, ne feledje, hogy mindenkinek, akivel tárgyal, van egy világnézete, és ennek a feltárása túlmutat a tárgyalóasztalon. Bepillantást kell nyernie a másik életébe. Harmadik. Olvasson a sorok között, vagy alkalmazzon elemzőket, akik ezt teszik. Nézze át a jegyzeteit, és vesse össze azzal, amit mások írtak fel. Miközben türelmesen hallgatja a másikat, próbálja meg felmérni, hol számíthat fekete hattyúra. Tartsa szem előtt a következőket. A hasonlóság elve. Az emberek akkor fognak bízni önben, ha valami közöset vagy hasonlót találnak magában. Ilyenkor hajlamosak arra is, hogy jobban igazodjanak. A fekete hattyúk a helyzeti előny megsokszorozói. Alapvetően az információkon keresztül juthatunk helyzeti előnyökhöz, amik három kategóriába sorolhatóak. Pozitív, negatív és normatív helyzeti előnyök léteznek. Pozitívnak számít az a képesség, hogy tárgyalófélként adhat vagy éppen visszatarthat valamit, amire a partner igényt tart. A negatív helyzeti előny arra a képességre utal, hogy kárt okozhat a másik félnek, és ezen keresztül tud ráhatni. Ez az ösztönös veszteségkerülés miatt fontos motivációs tényező. A normatív helyzeti előny pedig azt jelenti, hogy a másik fél normáinak és mércéjének felhasználásával javíthat a saját pozícióin. Ha fel tudja hívni a figyelmét a meggyőződése és a tettei közötti ellentmondásra, normatív helyzeti előnyre tett szert. Senki nem szereti, ha képmutatónak tartják. Kulcsszavak. Taktikai empátia. A tárgyalj úgy, mintha az életed múlna rajta, a taktikai empátiát úgy határozza meg, mint a partner pillanatnyi érzéseinek, gondolkodásának megértését és annak meghallását, mi áll az érzések mögött. Így valójában információkhoz jutunk, hogy növelhessük a befolyásunk. Csak ne keverjük össze az empátiát a szimpátiával. Nem kell a másikat megölelni, sőt, azt sem szükséges, hogy egyetértsünk vele. A taktikai empátia segít feltárni, honnan indul a másik, és hogyan mozdítható abba az irányba, hogy a mi álláspontunkat képviselje. Tükrözés. Ha tükrözünk, megismételjük a másik kulcsszavait, miközben tárgyalunk. Ezt nem csak egyféleképpen tehetjük meg. Chris Voss emlékeztet rá. Elkerülhető, hogy kizárólag papagájként alkalmazzuk a módszert, és más technikákkal is kombinálható. Célja, hogy a másik megtapasztalja, hogy értjük és követjük őt. Álláspontjának nyomatékosítása révén úgy érzi majd, hogy a pozíciója erősödik. Ez pedig a mi javunkra fordítható. Az eljárás hasznos az értékesítésben, hatalmat ad, és arra ösztönzi az ügyfelet, hogy ő maga tegye láthatóvá, mi zajlik a fejében. Címkézés. Ezzel a technikával megerősítjük a másik érzelmeit azok tudomásul vételével. A címkézéssel verbalizáljuk valakinek az érzéseit, majd udvariasan vissza is mondhatjuk azokat. Így rövidebb út vezet a bizalomhoz, vagyis időt spórolunk. A másik a címkézést úgy éli meg, hogy azonosulunk vele, megértjük és tiszteletben tartjuk. Eljutni a nemhez. Gyakran védekező álláspontra helyezkedünk, ha az igenért folytatott hajszában találjuk magunkat. A potenciális ügyfél sem érzi magát biztonságban az ilyen helyzetekben. Viszont a nem kimondásakor az emberek a biztonságérzetet, az autonómiát tapasztalják meg, és azt, hogy ők irányítják a tárgyalási folyamatot. Jó, ha már a beszélgetés elején megkapjuk a másiktól a nemet. Igaz, hogy a mi oldalunkon néha célra vezető becsomagolni például a hogyan tehetném ezt meg nyitott kérdésbe, mintsem azt mondani, nem tehetem. A lényeg, hogy ne féljünk megismerni, ahogy Chris Voss fogalmaz, a nem csodálatos árnyalatait. A méltányosság, mint bomba. Előfordul, hogy egy tárgyalás elakad, mert elfogytak azok az eszközök, amiket bevethetünk. Ilyenkor érdemes a fair szót vagy a szinonímáit használnunk. Például, ez méltányos? Tárgyalóként arra kell törekednünk, hogy méltányosnak tűnjünk, mert a viselkedésünk a későbbi tárgyalásokra is kihat. A hírnevünk megelőz minket, és célszerű erre is alapozni. 10 hasznos útravaló a könyvből. Az empátia a sikeres tárgyalás kulcsa. Chris Voss hangsúlyozza, hogy a másik megértése nélkülözhetetlen. Fontos, hogy kifejezésre is juttassuk, képesek vagyunk azonosulni az álláspontjával. Aktív hallgatás. A másik személy aktív meghallgatása segít abban, hogy megértsük az ő nézőpontját és igényeit. Tükrözési technika. A kapcsolatépítés és a bizalom megteremtése érdekében tükrözze vissza a másik szavait és érzelmeit. Címkézés. Ha készen áll, Voss szavával élve, olvasni a másik érzéseit, címkézze fel azokat, így szinte bárkit nyitottabbá tehet a tárgyalásra. Ne reagáljon túl érzelmesen. Kerülje az ösztönös, heves reakciót, és összpontosítson a körültekintő fogalmazásra. Így annak az esélye is csökken, hogy többet mond, mint amennyit szeretne. Használjon kalibrált kérdéseket. Ezek nyitottak, és lehetővé teszik a másik fél számára, hogy megossza gondolatait, érzéseit. Ez segíthet feltárni a mögöttes motivációkat és aggodalmakat. A megértésre törekedjen, ne a meggyőzésre. A tárgyalás célja nem az, hogy meggyőzze a másik szemét az ön álláspontjáról. A megértés közvetett módon arra ösztönzi a másikat, hogy az ön szándékait végül a sajátjainak érezze. Ha az így van kifejezést hallja a tárgyaláson, az jelzi, hogy jó úton jár a kapcsolatépítésben és a közös alapok megtalálásában. Ne ragaszkodjon a kompromisszum kereséshez. A közhiedelemmel ellentétben gyakran mindkét fél számára kedvezőtlen eredményhez vezet. Egyes tárgyalófelekkel egyszerűen nem kompatibilis a kölcsönösen előnyös megállapodás, mint célkitűzés. Álljon készen az elsétálásra. A sikeres tárgyalás egyik kulcseleme, hogy hajlandó elállni a tárgyalástól. Ha ilyen benyomást kelt, demonstrálja, hogy nem fél az üzlet elvesztésétől, és ez nagyobb befolyást biztosíthat a tárgyalási folyamatban. Köszönjük, hogy a HVG könyvek tömörített tudástár tartalmát választotta. Reméljük, az itt szerzett ismeretek nem csak inspiráló beszélgetéseket indítanak el, hanem konkrét lépésekre is ösztönöznek. Folytassa velünk az új ismeretek felfedezését, és találkozzunk a következő könyvnél.